Super. Mai nappal egy olyan témát érzem úgy, hogy Isten szívemre helyezett, ami, na mindegy, meg, tehát ez a hitnek a küzdelme, hitnek a harca, mint téma, és ugye olvasom a 1 Timóteust éppen, vagyis hát olvastam, és vannak dolgok, amik így szemet szúrnak, és általában a Szent Szellem szokott így szemet szúrni dolgokat, vagy így, na mindegy, ezt a képen ne bontogassuk nagyon, de felolvassuk egy ige szakaszt. 1 Timóteus 6.12. Buzdítás a hit harcára. Sőt, igazából 11-t olvasom. De te, Isten embere, kerüld ezeket, persze mi ezeket, mindegy, ami előtte van, viszont törekedj az igazságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, a béketűrésre, a szerítségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál, és amelyről szép vallástétellel vallást tettél sok tanú előtt. És most kigyűjtöttem néhány fordítást, tehát a revidált károliban úgy írja, hogy harcold meg a hit nemes harcát, a régies károliban harcold meg a hitnek szép harcát, a sima református újfordításban pedig harcold meg a hit nemes harcát, tehát ez ugyanaz, mint a revidált károli. King James, amit olvasok, ott pedig az van, hogy fight the good fight of faith, tehát a jó harcát. És akkor kicsit ezen elgondolkoztam, hogy hitnek jó harca, hitnek nemes harca, hitnek szép harca. Tehát egy, nem tudom, tehát hogyha mondjuk harcra gondolok, hogy ott van két ember, és akkor így kardozik egymás, és akkor az a vége, hogy egyik a másiknak hasába szúrja a kardot, és akkor ott kinyifan. Tehát mi a jó ebben? Semmi jó nincs, és semmi szép, meg nem tudom. Tehát ez a harc az verejtékkel, vérrel jár. Mi a jó és nemes és szép ebben? Ezt a kérdést be is dobnám, hogy mit gondoltok erről. Szerintetek mi a szép, és mi a nemes, és mi a jó ebben a küzdelemben? Figyelek. Harc megmentésről, kiragadásról is szól. Abban már nincs benne a gyilkosság, oké. Hanem az élet van benne, és ezért nemes és jó. Köszönöm. Aha. Aha, benne van a bűnnevaló harc. És ha megszemélyesítjük, akkor az ördöggel a sátánnal a harc, és ott nem kell milyennek lennünk? Nem kell kíméletesnek lennünk. Aha, oké. Okay. Tök jó. Zoomom valaki? Oké. Okay. A kérdés nyitva hagyom, jó? Én, esetleg a végén visszatérek rá, hogy pár gondolatot megosztani a kapcsán. Én igazából három, tehát az jött elém, hogy három dologról beszéljek, tehát hogy lehetne arra beszélni, hogy miért harcolunk. Mert ugye ez a hitnek a harc, ez a mi harcunk. Az egyháznak a harca. Tehát nem Timóteusnak a harca volt, meg Pálnak a harca, hanem ez mindannyiunké. Tehát, hogy miért harcolunk, mi ellen harcolunk, és az, hogy mivel harcolunk, ezt a három témát szeretném kicsit körbejárni. A legelső, ami hát így triviális, vagy adja magát, tehát hogy miért harcolunk, hát az evangéliumnak a terjedésért és hirdetésért harcolunk. És hogyha Pálnak az írásait megnézem, és ott azt látom, hogy Pálnak a küzdelme erről szólt, hogy ő vitte mindenhova az evangéliumot, és körülbelül, hát nem mindenhol, de így szinte majdnem mindenhol ennek ára is volt, tehát küzdelmes volt. Mondhatnám úgy is, hogy a lelkeknek a megnyerése az, amiért harcolunk. Vagy mondhatnám úgy, hogy Isten harcol rajtunk keresztül. Vagy mondhatnám úgy, hogy Isten országának egy növekedést hozzunk, vagy növekedés legyen Isten országának, ezért harcolunk. Tehát az egyháznak van egy küldetése itt ezen a világon, és bele van a DNS-ébe kódolva az, hogy növekednie kell. A növekedés bele van kódolva, mint hogyha egy gyerek is, hogyha nem tudom, már x év eltelik, és egy centit nem nő, akkor izé a szülő vakarni kezdi a fejét, hogy itt valami nem biztos, hogy oké. Okay. lehet, hogy egy orvos meg kéne keresni ennek kapcsán, és akkor kiderül, hogy ez az amaz, mondjuk nem eszik rendesen ezt, azt, amazt, vagy nem tudom. Tehát ugyanúgy az egyháznak növekednie kell, és ez küzdelemmel jár. Ez mindenképpen az egyik és talán a legelső célkitűzés, amit el kell mondjunk. És egy gondolat ehhez, én most azt nem új gondolat, de Isten ezt hozzá én mostanában, ugye hetekben, hogy tegyek fel jó kérdéseket neki. Mert a kérdések megirányítják az ember gondolkozását. Ezért a jó kérdés talán fontosabb is, mint a jó válasz, mert akkor az ember, hogyha ha választ kap rá, vagy válasza lesz, akkor az a sajátja lesz. És mit tudom én, megyek az utcán, megyek dolgozni, akkor ránézek egy emberre, akkor ezt a kérdést teszem fel, én csinálom, tehát hogy Isten szívemre helyezte, de én csinálom, fölteszem magamnak, hogy ez az ember vajon ismert téged, Uram? Ez az ember vajon ismert téged? És van, hogy válaszol egyébként, aztán, hogy most tényleg jól hallom, vagy nem hallom, nem tudom, néha olyan dolgokat hallok, hogy így mondom. Jó, nem tudom. De ez a kérdés megvezeti a gondolkodásomat, és a fókuszomat arra irányítja, hogy erről szól valahol az egész. A második dolog, hogy miért küzdünk, mi a hitnek a harcában miért küzdünk, azért küzdünk, hogy az elhívásunkat betöltsük. Ez egy küzdelem. És a 2 Timóteus 4:7, azt valószínűleg fogom még egy párszor idézni. Pál apostol írja, megint egyel korábbról olvasom, Pál írja Timóteusnak, miután már először Néró előtt egy védőbeszédet kellett mondjon, és elvileg, hát hogy most tényleg így volt vagy sem, azt nem tudni, mert van, aki azt mondja, hogy Pál utána szabadon engedték, és még Spanyolországba is elment, és ott is hirdette az evangéliumot. Pál valóban írja korábban, vagy valahol, hogy tervez menni Spanyolországba, de hagyomány szerint innen már nem tér, nem megy sehova, tehát hogy itt kivégzik. És azt írja Pál, hogy mert én nem sokára megáldoztatom, elköltözésem ideje elérkezett. Tehát valahol érzi ezt Pál is. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Itt Pál írja azt, hogy a nemes harcot megharcoltam, itt is a harcról beszél, a hitnek a harcáról, futásomat elvégeztem. És ugye bárcsak mindannyian úgy élnénk az életünket, hogy a legvégén ezt tudjuk mondani, hogy a futásunkat elvégeztük. És nem az van, hogy volt elképzelés már, hogy merre kellett volna futnom, hanem hogy végigfutottam rajta. Ugye szokták mondani, hogy az ember a halálos ágyán, olyat nem szokott mondani, hogy bárcsak több időt töltöttem volna a munkahelyen. Meg egyébként, ami még eszembe jut, hogy a megtérésem környékén, amikor először voltam ebben a táborban, Keszthelyen, egy speak out tábor Timóteus társaság által szervezve, ott beszéltek erről, hogy úgy éljük az életünket, hogy a végét szem előtt tartjuk. Hogy tartsuk észben az életünknek a legvégét, és úgy éljük a mai napot. Living with the end in mind, így mondták, tök igazuk volt. Tehát a futásomat elvégeztem, és akkor van egy másik, egy másik igerész, ahol Pál is így üzengett, hogy levelek végén, hogy és üzenem az XY-nak, hát a Kolossi levél végén, de most nem lapozok oda, itt van, kigyűjtöttem, és mondjátok meg Archipposznak, gondod legyen rá, hogy betöltsd azt a szolgálatot, amelyet az Úrtól kaptál. Ezt Isten egyszer így megelevenítette, ezt az igét nekem, hogy neked legyen gondod rá, hogy betöltsd azt a szolgálatot, amit az Úrtól kaptál. Te kaptál egy szolgálatot az Úrtól, és neked legyen gondod rá, hogy ezt betöltsd. Tehát nem más, nem Isten fogja betölteni a te szolgálatodat a te életedbe, hogy majd izé, nem, hát kaptál egy szolgálatot, neked legyen rá gondod. Igen, Istennel együttműködve fogsz abba felnőni, és azt fogod teljesen betölteni, de neked kell legyen gondod rá. Tehát ez idő, figyelem, tudatosság, és ez küzdelem. küzdelem időt szakítani, küzdelem figyelmet szakítani, küzdelem tudatosnak lenni dolgokban. Mert az a legkönnyebb ugye sodródni, tehát az ember beugrik a Dunába, aztán így megy. Tehát ugye ezt szoktam Mr. Womack úgy mondani, hogy egy, hogy is mondjam, még egy halott ember is tud az árral menni, tehát hogy ott de hogyha az ember árral szembe akar menni, akkor az ott az energiába telik. Tehát a küzdelmünknek az egyik célja, hogy amit mi személyesen kaptunk elhívást, azt betöltsük. Illetve mi célja még? Amit Pál apostol itt ír, már ellapoztam. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Szerintem ez is része a küzdelemnek. Célja, hogy megtartsuk a hitet. Felolvasok egy másik ige szakaszt, a Filippi levélből, Filippi 1.27. A Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam felületek, hogy megálltok egy lélekben, kis háromszöggel a szellemben, egy szívvel küzdve az evangélium hitéért, és 28-as folytatom, és hogy nem rettentek meg semmiben az ellenfelektől, ami nekik az a pusztulás jele, nektek az üdvösség, és ez Istentől van. Egy szívvel küzdve az evangélium hitéért. Van egy másik ige szakasz, amit most nem keresek ki, meg most így hirtelen szembe sül, de tudom, hogy két helyen írja a Pál leveleiben, hogy vagy lehet, hogy valaki másnak vele, mindegy levelekben van, hogy küzdjünk az evangélium hitéért. Harcoljunk a hitéért. Miért kell harcolni az evangélium hitéért? Hát azért, mert bizony vannak olyan dolgok, amik idővel, hogy is mondjam, kophatnak belőle. Mint ahogyan, hogyha tippelnem kéne valószínűleg a mai napon is, amit megélünk, mint evangélium hite, nem biztos, hogy pontosan ugyanaz, mint ami régen volt. Jó ez így? Valószínűleg nem jó. Nem tudom, most csak logikusan gondolkozom, hogy 2000 év után, hát ez egy isteni csoda, hogyha a mai hite az egyháznak ugyanaz, mint ami akkor volt. Most nyilván nem alaptételekről beszélek. Tehát például az én személyes életemben annak felfedezés, hogy Isten ma csodákat tesz, ma gyógyít, mint ahogyan mondjuk korintusi gyülekezet nézzük, hogy nekik ez normális volt, nekem nem volt normális. El kell tudnom oda, hogy valami nem stimmel abban, ahogyan én gondolkozom. Az evangélium hitéért küzdenünk kell, hogy a hitet megtartsuk. Pál apostol esetében is, tehát ő neki szerintem aztán bőven volt lehetősége arra, meg Timóteusnak is, amennyi ellenállásba ütköztek, hogy itt egy kicsikét engedjenek bele, ott hát el tudjuk kerülni ezt a konfliktust, ezt a konfrontációt, hogyha itt egy picikét ezt másképp, vagy a konfrontáció a jeruzsálemi gyülekezettel, ugye akik azt mondták, hogy meg kell, körül kell metélkedjenek, és zsidóká legyenek az emberek ahhoz, hogy üdvözüljenek. Pál apostol, tehát nem tudom, mint egy ilyen habzószájú, nem tudom, kutya úgy küzdött ellenük, azt mondja, hogy nem, egy percre nem adok nekik teret. Egy percre nem. Mert ez volt a kijelentése Pálnak. Küzdött a hitért, és azért, hogy ne tagadjuk meg a hitet, én azt gondolom, az a küzdelemünknek egy célja, hogy a hitet megtartsuk, az ne tagadjuk meg, ne higítsuk fel, ne legyen felhigult, és ne kössünk benne kompromisszumot. Mert ezekre bőven van lehetőség és kísértés. De arra hív minket az ige, arra hív minket Isten, hogy az evangélium hitéért küzdjünk, hogy a hitet megtartsuk. Hogy a hitet megtartsuk. Na, és akkor még egy gondolat, ami igazából csak egy dal, egy Hillsong dalban van ez benne, és ez nekem kijelentés volt az dal, amikor hallottam. Azt, hogy a szeretetért is küzdeni kell. Szeretetért küzdeni. Tehát konkrétan harcolni, küzdeni a szeretetért. Mert az is tehát ugye az agapé szeretet az hát Istenből fakad a szívéből, de embereknek ugye a szívéből jellemzően aki tökéletesen a szellembejáratból fakad az agapé szeretet, én még nem tartok ott. Nekem a szívemből nem mindig az első gondolatom az agapé szeretet, de nem kell a szívemből, hogy ez igazából a szívem, tehát nem kell a lelkemből ez fakadjon, mert a szellememből ez fakad, én ezt hiszem. És ez nekem ez bőven elég, hogyha egy döntés és engedelmességből teszem meg. És a szeretet, ugye szokták mondani, hogy döntés, és sokszor nem könnyű döntés, és ebben is küzdelem van, hogy az ember el tudja dönteni, és hogy ő szeretni fog. Sőt, igazából milyen nemes küzdelem, és ez már tényleg a nemes szó nagyon jó klapol ide, hogy én küzdök azért, hogy úgy szeressek, ahogyan Isten szeret, és az emberek tényleg lássák ezt a szeretetet rajtam keresztül. Én nem gondolom, hogy ez kisebb, mint az, amikor az emberből csak az úgy árad, mert ugye ez, nem tudom, egyébként van ilyen, hogy az ember csak úgy árad, de van, hogy nem. Például reggel fölkel az ember, és ugye, hogy kávét még nem ivott, és nem mosott fogat, vagy... Igen. Mi az, ami ellen küzdünk? A legelsőnek itt azt mondanám, hogy nem Isten ellen küzdünk. Jó, és ez hülyén hangzik, de itt érdemes egy picit erről mondani valamit. És itt felolvastam a Lukács evangéliumának a 18. fejezetéből a 1-6 verseket. Példázat a hamis bíróról és az özvegyasszonyról. Mondott nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és nem szabad meglankadni. Ezt mondta, volt egy bíró egy városban, aki az Istent nem félte, és az embereket sem sokra becsülte. Jó fejbíró volt. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és arra kérte, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig nem akarta, de azután így szólt magában, én ugyan nem félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, de mivel, hogy terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne jöjjön szüntelen, ne zaklasson már engem. Majd így szólt az úr, halljátok, mit mond ez a hamis bíró? Hát nem tudom, hogy ez mennyire volt explicite megfogalmazva és kimondva, de az biztos, hogy akkor vagy én nagyon félértettem valamit, amit hallottam tanításokat réges-régen, valamikor, vagy pedig erre engedtek engem következtetni, vagy erre vezettek, hogy ki kell tartani az imádságban. Ki kell tartani, és bizony, dörömbölni kell a menny ajtaján, és addig, amíg Isten nem adja meg amire én imádkozom. És nem feladni, nem, és ebben van igazság is bizonyos szempontból egyébként. Tehát, hogy nem fogadni el nemet válasznak, csak az van, hogy nem Istennel küzd az ember. Itt van benne a csapda. Mert hát itt van a Jézusnak a példázata is. Hát, hogy a bírónál is. Az özvegyasszony addig rágta a fülét, amíg el nem értem, amit akart, és hogy látjátok, hát így. Csak ha olvassuk tovább ezt az igeszakaszt, azt mondja, hogy halljátok, mit mond ez a hamis bíró? Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak segítségét? Vajon megváratja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamar. Tehát, amit Jézus itt mondani akar, hogy még egy hamis bíró, egy ember is előbb vagy utóbb igazságot szolgáltat, de Isten nem ilyen, mint ez a hamis bíró. Isten nem hamis. Ő neki nem kell rágni a fülét. Ő neki nem kell győzködni, nem kell vele szkanderozni, hanem és itt folytatja Jézus a 8-as verset. Mindazáltal, amikor eljön az ember fia, vajon talál hitet a földön. Csak úgy átér a téma a hitre. Amikor várunk valamire, én azt gondolom, hogy nem Istenre várunk, hanem Isten vár mi ránk sokszor. Nem akarok általánosítani. De szerintem Isten többet vár ránk, mint mi őre. És ezt úgy is meg lehet fogalmazni, amit a CBC-ben sokat halljuk, de ez tök helytálló megfogalmazás, hogy Isten ezt jobban akarja, mint te. Úgyhogy ne akar győzködni erről. Tehát ő ezt jobban akarja, mint te. Tehát amikor van egy Isten szerinti vágy a szívedben, és azért imádkozol, akkor nincs nagy szüksége annak, hogy Isten, tehát hogy most így, nem tudom, mint egy gyerek, aki a szülőjét kérdezi, hogy kérlek, könyörgöm, adjál enni, vagy nem tudom, vagy légy szíves, a szülőnek a legnagyobb öröm. Tehát mi ellen küzdünk? Nem Isten ellen küzdünk. Nem Isten ellen küzdünk. De akkor mi ellen küzdünk? Az első dolog, amit amiről szót ejtenék, az a, hogy a test ellen küzdünk. A római levélből olvasnék föl. Róma 7, 5. Mert amíg test szerint élünk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a tagjainkban. Bocsánat, mert amíg test szerint éltünk, ne azonosuljunk ezzel a hívő emberek, tök jogos. A bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a tagjainkban, hogy gyümölcsöt teremjenek a halálnak. Itt a tagjaink, vagy amikor test szerint élünk, a test, vagy pedig szintén a 23-as vers 7. fejezetből, 22-től olvasom, sőt inkább 21-től, bocsánat. Magamban tehát azt a törvényt találom, hogy jól lehet, a jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt a tagjaimban, a testemben, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem a tagjaimban levő bűn törvényének a rabságába ejt. Tehát erről beszél Pál, hogy a tagjainkban, vagy tagjaiban lát valamit, lát dolgokat. A Róma 8.13-at, hogyha megnézzük, ugyanez a okfejtés vagy gondolat, mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélek által megöldöklitek, éltek. Tehát itt az van, hogy a lélek által, így, mint az a harcos a karddal, így megöldöklöni a testnek a cselekedeteit. Ezt a képet hozza itt el. És én azt gondolom, hogy itt valami hangsúlyt nem látunk. Mert én, amit sokat látok, hogy sokszor az embernek a problémája a testtel van, és az ördögnek rójuk fel. És az ördögnek, hogy az ördög ezzel támad, meg azzal támad, nem csak annyi van, hogy nem öldököltük meg a testünket. A szellem által, akit Isten nekünk adott, vele egyetértésben és együtt működve nekünk kell megöldökölni a test cselekedeteit, és egy csomó esetben azt gondolom, legalábbis én hallok ilyeneket, hogy az ördög ezt támad, úgyhogy ne, hagyjuk ki belőle az ördögöt. Nem az ördögről van szó. Meg nem akarok általánosítani, de látok ilyen szituációkat, hogy könnyű az ördögre rákenni. Holott csak nekem kell a testemmel valamit csinálnom. Konkrétan megöldökölni a cselekedeteit. Én azt mondanám nektek, hogy ha van egy ilyen gondolat legközelebb, nem akarok általánosítani, de merüljön föl bennetek a kérdés, hogyha van egy probléma, és azt gondoljuk, hogy támadás meg az ördög, gondoljuk végig, hogy nem el a testünkről van szó igazából. Amit nem öldököltünk meg, ugye az újjászületés és az újjáteremtett voltunknak a megnyilvánulása, Pálnak a leveleit, hogy olvassuk. Ebben mindig ott van az, hogy így tekintsetek magatokra, hogy ti már Istennek, tehát ti már újjászületetek, ti már belekereszteltetek Krisztusnak a kereszt halálába. Ti úgy tekintsetek magatokra, hogy ti meghaltatok. És a bűnnek halottak vagytok, és éltek Istennek. Tehát itt van az, hogy lássátok így magatokat. Ez azt jelenti, hogy a testnek igenis nemet kell mondanunk, és ezt nekünk kell csinálni. És nem azt mondom, hogy az ördög nem próbálkozik ezzel azzal, de azt viszont gondolom, hogy többet rovunk az ő számlájára, mint amit ő csinál. És persze ezzel nem fölmenteni akarom őt, azt ne értsétek félre, de nekünk kell megtanulnunk a testünk ellen küzdeni. És na mindegy. Ezt most nem fejtegetem tovább, de ez egy küzdelem. Ez is a hitnek a harcának a része, amikor az ember megtanulja azt, hogy és a test itt nem most, nem erről beszélünk itt, nem csak ez, ebben benne van benne vannak gondolkodásmódok, tendenciák, amik az embernek nem, meg nem újult értelme az embernek, amit még nem újított meg az ige által. Az is a testnek a része. Küzdeni kellene. Hogyan? A lélek által. És a, mi ellen küzdünk még, ahogy mondtad is, Bence, a legelején, bűn ellen. Bűn ellen. És de a Zsidók 12.4-et olvasnám föl. Mert a bűn elleni harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. És elfeledkeztetek az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret, az Úr megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fia elfogad. Itt a legelejét, hogyha megnézzük. A bűn elleni harcban, itt is harcról van szó, a bűn elleni harcban még nem álltatok ellen a vérig. Ugye a vérig ellenállni, ugye ez a kép, nem tudom, hogyha néznék filmeket, akkor biztos tudnék egy-két jó filmet most hozni példaként, de igazából nem nézek filmeket. Ugye, ne, akkor legyen Zrínyi Miklós, ahogy Szigetvárostrom, akkor ugye a maréknyi katonával kirönt a végén. Ő az utolsó csepp véréig küzdöttek, és nem volt B-terv. Nem volt B-terv. Amikor valaki az utolsó vérig, a vérig ellenáll, akkor azt mondja, hogy itt lehet, hogy nekem a vérem fog folyni, de itt az ellenség nem fog győzni. Tehát ez egy eléggé eltökélt, és eléggé aktív, és eléggé valahol agresszív küzdelem a bűn elleni harc. Na most a bűn ellen hogyan küzdünk? Ugye néhány alap dolog. Tehát én, mint újjászületett hívő ember, bűnös vagyok? Én azt mondom, hogy nem vagyok bűnös. Mert Krisztus megigazított, és én igaz ember vagyok. Követek el bűnt? Hát sajnos igen, mert a fejem még nem egészen úgy van, ahogyan annak kéne lennie. A gondolkozásom még nem mindenben igazodott az Istennek az új teremtéséhez, ezért sajnos még vannak dolgok, amik előttem állnak, és emiatt követek el bűnt, de ettől nem leszek bűnös. A bűn elleni harc igazából én azt mondom, hogy két szintén legalább meg kell jelenni. Az egyik az az, hogy az ember tehát ne, ugye erről beszéltem azt hiszem legutóbb, hogy a jó lelkiismeret, és hogy ne a bűnre koncentráljunk. Ne a bűn körül forgó lelkiismeret az egy gonosz lelkiismeret, ami vádolja az embert. Tehát nem erről kell szólni a bűn elleni harc, hanem mitől lesz jó lelkiismeret az embernek? Ugye az új teremtés, hogy én tudom, hogy vagyis hát Krisztus helyettem megtartotta a törvényt, tehát kvázi, mert Krisztus lakik én bennem, én felelek meg a törvénynek, én tartottam meg a törvényt, Krisztus csinálja bennem, és ez hitből van, és nem cselekedetekből, hitáltal élek, ezért igaz ember vagyok, és én erre figyelek, ezt tartom szem előtt, hogy én ki vagyok Istenben, ki vagyok Krisztusban, hogy mi ez az új teremtés, hogy ezt keresem, és ezt akarom felfedezni. Ezáltal, ahogyan ezt én kutatom, és keresem, és felfedezem Istennek a munkáját, és hogy az micsoda én bennem, ezáltal az elmém megújul, és ezáltal én küzdök a bűn ellen. Ki fog szorulni az életemből csomó minden, hogyha én a jóval töltöm tele a fejemet. Egyszerűen csak kiszorul belőle, van egy ilyen. Én azt hiszem, hogy ezt sorolnám elsőnek, mert ez az alapvetően fontos. Én azt hiszem, hogy van helye mellett annak, és szükséges is, hogy az ember, ha valamiről meglátja, hogy az bűn, és még nem nincs kijelentése, mert egyszerűen csak nem csinálom. Egyszerűen csak azt mondom, hogy na jó, akkor én erre most nemet mondok. A test is ilyen. Tehát, hogyha arra várnánk, hogy majd mi annyira a szellemben járunk, hogy semmilyen testi dolgok nem csinálunk, akkor nem biztos, hogy ez egy jó tanács lenne. Ebben mindig a legjobb ugye az embernek a házastársa, hogyha ő tudja a legjobb tükröt mutatni nekünk, hogy mi az, amiben még a testben járunk, vagy bűnt követünk el. Mert ők látják legjobb, hogy milyenek vagyunk. És van olyan, hogy az ember a viselkedésével, hozzáállásával bizony fájdalmat okoz, és megbánt másokat. És olyankor tökre van helye annak, hogy azt mondja, hogy én ezt nem akarom csinálni, és én erre oda fogok figyelni, hogy ne csináljam. Tökre van helye annak, hogy azt mondjam, hogy bocsánat. És amiről szoktunk beszélni otthon gyerekekkel, az, hogy ígérd meg, hogy többet nem fogod csinálni. De úgyis fogom, de attól még ígérd meg, mert ha meg nem ígérd meg, akkor meg se fogod próbálni. Tehát, hogy... igen. Tehát a bűn elleni küzdelem arról beszél az ige, hogy a bűn elleni harcban még nem álltatok meg egészen a vérig. Álljunk ellen a bűnnek. És ahogyan ma reggel olvastam, az 1 Tesszalonika 4-ben van, hogy úgy járjunk, hogy Istennek örömet szerzünk, örömet okozunk, ez legyen a vágyunk, ezt akarjuk, ez legyen a célunk. És ennek része az, hogy a bűnt elhagyni, az elménket megújítani. Na úgyhogy ezt ne hagyjuk figyelmen kívül. Akkor mi az, ami még ellen küzdünk? Én ide sorolnám fel azt, hogy magunk ellen is küzdünk, saját magunk. Ugye van ez a mondás, hogy néha az ember saját magának a legrosszabb ellensége, az embernek a saját hitetlensége, saját kicsinyhitűsége, ilyen komplexus, olyan komplexus, saját magunkat szívatjuk meg sokszor. Hogyan lehet nem küzdeni az embernek saját maga ellen? Én azt hiszem, hogy egyszerűen Istennek kell adni mindent. Az ember odaadja magát Istennek, és az ember elengedi a saját véleményét saját magáról. És azt mondja, hogy Isten, te véleményed számít mindenben, rólam is, velem kapcsolatban is. Mondd meg te, hogy én milyen vagyok. És akkor elengedjük magunk kapcsán azt, hogy én hajam milyen jól áll meg, nem tudom. Tehát, hogy a pozitív dolgokat is elengedjük magunk kapcsán, meg a negatív dolgokat is. És ha elengedjük a negatív dolgokat, onnantól kezdve teljesen más pályára álltunk. Hogy Istenem, te véleményed számít, nem az enyém. Én ezt tudom javasolni, hogy mi a tippem arra, hogy ne küzdjünk magunk ellen. És hogyha Isten úgy kézbe vesz minket, akkor ő elkezd formálni. Hogyha ha helyet adunk az ő véleményének, akkor egészen más perspektíva van az életben. Mert Isten nem kicsiben gondolkozik, ő nagyban gondolkozik. Mi ellen küzdünk még a hitnek a harcában? Az ördög ellen is küzdünk. Ahogy mondtad, Bence, te is, ugye ezt is az ördög ellen küzdünk. Ugye az 1 Péter 5-ben olvassuk azt, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. Az ördögöt, ami ellenségünknek hívja, azt mondja, hogy a ti ellenségetek az ördög. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy blablabla. Tehát az ördög a mi ellenségünk. És azt hiszem, ezzel akartam kezdeni az egész mai tanítást, hogy igazából van ez a hitnek a harca, és az ember mondhatja azt, hogy muszáj most, tehát hogy így, hát az olyan fárasztó, tehát hogy így nem lehetne egy kicsikét most ízni, nem tudom, térjünk erre majd vissza később. Fárasztó. Persze az más kérdés, hogy a fárasztó dolgok által kap az ember energiát, mert ha valaki állandóan csak pihen, akkor csak még jobban a pihenésből is el lehet fáradni. Hát az a helyzet, hogy lehet, hogy az embernek van kedve, vagy nincs kedve küzdeni, de ez a küzdelem van. Az ellenség pedig itt írja az ige, az ellenség pedig járkál, és így keres embereket, hogy kiket nyerhet el. Ki az, akinél bepróbálkozhat, mondjuk itt talán? Hol érdemes próbálkozni? Ha valakinél nem érdemes próbálkozni, szerintem az, tehát, hogy olyan nagyon okosnak nem gondolom az ördögöt, de azért komplet hülyének se gondolom. Tehát kiindul abból, hogy aki Isten ellen föllázad, és azt gondolja, hogy tehát az, ott valami nem százas nála, de annyiban szerintem annyit lát, hogy valakinél nem érdemes fecsérelni az idejét, van, akinél meg könnyebb préda. Hát mi ne legyünk a könnyebb préda. Azt hiszem ez az igének a bátorítása, de a könnyebb préda esetében is Azt gondolom, hogy az örök le van győzve, ezt írja. Erről beszél Csabi múlt héten is, hogy miénk a mindig miénk a győzelem. Kettő Korintus, nem tudom, valamelyik ott volt a kettő Korintusban. Tehát az ördög a mi ellenségünk. Akár örülünk ennek, akár nem. Miért? Azért, mert mi istenei vagyunk, és az ördög Istennek az ellensége, tehát mivel mi Istennek a csapatát erősítjük, ezért kaptunk egy ellenséget. De kaptunk egy győzelmet ő felette, igazából az ölünkbe hullott a győzelem ő felette, és itt nekünk csak az, hogy a hitben kell állni. Erősek lévén a hitben. Beszél valaki? Vagy csak a madarak csicseregnek odakint? Madarak. Madarak szeptemberben. Hm? Jó. Oké. Tehát az ördög, és amikor azt mondja, hogy álljatok ellene, itt bizony van az, hogy az embernek aktívan tennie kell az ördög ellen. Van annak helye, amikor azt mondjuk, hogy ördög, tűnés innen. Amikor imádkozunk valami betegség kapcsán, talán nem mindig, de gyakran ez így felvetődik, hogy itt az ördög ellen megyünk, és erősek lévén a hitben, mondjuk úgy, hogy tiszták lévén a hitben, még erőset ír, de itt ugye arra utalnék, hogy ne azt gondoljuk, hogy egy mustármagnyi hit is elég ahhoz, hogy egy hegyet a tengerbe vessen az ember, vagy vessen Isten, ebben most nem megyek bele. A mustármagnyi hit is elég. A mustármagnyi hit is egy erős hit. De nekünk kell ellenállni. Itt is egy csapda, az, hogy az ember az idejének a nagy részét az ördöggel foglalkozik, vagy ugye milyen az ördög, akarja magának a figyelmet, hát ezt ne adjuk meg neki. De van, hogy bizony azt kell mondani neki, hogy tűnés. Most az jut eszembe a szemléltetés, Smith Wigglesworth-ről szoktam néha mondani ezt, azt az ő egyik, amikor tanított, azt mondja, hogy kiment a buszmegállóba, és akkor hogy várt a buszra, és akkor ott odajött egy kutya, egy ilyen kis valamilyen, nem tudom, milyen kutya, és ugatta. És akkor hogy ugat meg, vicsorog rá, meg biztos nektek is volt már ilyen, nekem, amikor Szadán laktam még, akkor ott volt a szomszédokban a tacskó, ami volt egy lyuk a kerítésen, és mindig, mikor mentem hazafelé, akkor az a kutya megvártam, míg elmegyek a lyuk előtt, és azt utána így kifutott utánam, és így hátulról jó megugatott. Meg ugye mindig így a adrenalin föl. És mit csináltam? Ilyenkor fogócskáztam a kutyával általában. Az volt. De hogy ugyanez volt a szemlélet, és buszmegállóban azt mondja, hogy na, kutyuli-mutyuli, menjél innen, kutyuli-mutyuli. Ne ugassál, kutyuli, ne csináld, menjél. A kutya nem hagyta abba, viszont amikor azt mondta neki, hogy tűnés innen, akkor a kutya vette az adást. És hogy van, hogy néha ilyen az ördög is, hogy bizony az ember egy picikét, hogy is mondjam, vehemensebben kell viszonyuljon hozzá, mert akkor történik meg. Egyébként ez még egy bizonyságtételem is, ami két éve lehetett kb. Én nem tudom már mi volt, talán beállt a hátam, és amikor imádkoztam, hogy én hiszem, meg kijelentem, meg blabla, meg még beszélek is ezek, nem történt meg, nem manifesztált a gyógyulás, amíg nem lettem mérges a dologba, és azt mondtam, hogy már pedig most azonnal. És hogy tehát konkrétan, akkor megtörtént. Megtörtént. Két dolog is volt a lábammal, valami meg a hátammal, ott és akkor. Szinte éreztem, ahogyan megy ki a hátamból, meg a lábamból tűnik el ez a dolog. Néha ilyennek kell lennie az embernek. Illetve hangozon el még azt, hogy az ördög kapcsán hogyan küzdünk ellene, vagy mit jelent ellenállni az ördögnek. Ezt is jelentem, amit most mondtam, meg egyszerűen csak ne higgyétek el a hazugságait. Mert az ő egyik, hát mégis a fegyvere, több eszköze van, ugye ne legyünk ignoránsok ennek kapcsán, tudatlanok az ördög trükkjei kapcsán. Az egyik trükkje a hazugság, egyébként a másik a megfélemlítés, félelem. Ne higgyünk a hazugságnak, amit az ördög suttog nekünk. Mert ha elhiszük, akkor hazugságot hiszünk el, ami nem igaz. Illetve még egy dolog, és akkor utána átérek az utolsó, hogy hogyan küzdünk, mi ellen küzdünk. Ugye Pál apostolnak van a 2 Korintus 10-ben az, amit ír, hogy Mert noha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk. Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és fogjuk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjenek a Krisztusnak. Tehát mi ellen itt most okoskodás, magaslatok és gondolatokról van szó. Ez kicsit itt a hazugságokhoz is kötődik, de valahol, nevezzük koreszmének, vagy nem tudom minek, bizony vannak gondolkozásuk, ahogyan a világban gondolkoznak, Pál apostol idejében, például ott volt Efézusban, ugye az Artemis istennőnek a tisztelete, és azt mondhatjuk, hogy ott egy ilyen szellemi hatalmasság volt. Tehát, hogy amilyen szinten ott ezt mivelték, ugye az ókori világnak az egyik központja volt, és Pál apostol meg oda ment, és ez ellen küzdött. Tehát nem emberek ellen, nem a Artemis papok ellen küzdött, hanem a gondolkozásmód ellen. Ami mögött nyilván szellemi dolgok vannak, de gondolatok ellen is, és felépült gondolatrendszerek ellen volt ez a küzdelem. Hogy lehet, hogy... És ugye az a baj a felépült gondolatrendszerekkel, hogy ugye az alapok elég, hogy hamisak, onnantól már azt lehet felépíteni, hogy logikus. Ez a probléma. És úgy hiszel valaki igazán egy hazugságot, hogyha azt két látszólagos igazságra építed rá, mert akkor, hát persze, hát látom, hogy ebből ez fakad, és akkor elhittem még egy hazugságot. Pedig az a kettő, amire építem rá, az nem igaz, azért, mert amire az van építve, az nem igaz. De elég, mit tudom én nem tudom most az Artemis tisztelet mire épült meg, hogyan, de ott, hogy nyilván valakinek volt egy-két furcsa gondolata, tudjuk, hogy ki a szerzője ennek, arra szépen felépítettek egy gondolatrendszert, ami tök logikus volt a maga módján. Na, ez az egészet az alapján, mint tudjátok, Jenga, most kihúzok az aljáról az izét, a kockát, és az egész borul. A küzdelmünk sokszor, és ez a mai világra is így van, mert a mai, most válasszuk külön, ne az egyházon belülről beszéljünk, mert ott is van néhány furcsa dolog itt ott, de az egyházon kívül a világban, hogy miket és miért és hogyan gondolnak emberek, ezek gondolatrendszerek, amik kiindulnak mondjuk evolúció, mint alap, hogy az ember csak egy állat, nincs Isten, ilyenekből nagy komoly gondolatrendszerek épülnek föl, csak nem igazak. És sokszor a küzdelmünk ez ellen van. Jó, és hogyan küzdünk? Mik a küzdelmünknek az eszközei? Ugye Pál apostol itt írta pont az előbb, a hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Az első dolog, ami eszembe jutott kapcsán, ez pont az igazak az György, amit te mondtál múlt Karizsaiás 30-ból, a 15-ös vers, ami úgy hangzik, hogy mert így szól az én Istenem, az Úr Izrael szentje, a megtérés és megnyugvás megmentene benneteket. A csöndesség és bizalom erősségetek lehetne, de ti nem akarjátok, bla, bla, bla. De itt ugye arról beszél az ige, hogy a csöndességben és a nyugalomban csöndesség és bizalom erősségetek lehetne. Szerintem erről szól a zsidókhoz írt levél is, hogy bemenni Isten nyugalmába és hagyni, hogy ő dolgozni és ő küzdjön mi helyettünk. Tehát abban, hogy az ember egyszerűen csak bízik Istenben, és ebben nyugalma és békessége van. Ennek van egy olyan szellemi dimenziója, egy megmozgat olyan dolgokat, hiszen szellemi törvények alapján, hogy az valami elképesztő, és ezt nem látjuk. Jézus is azt mondja, hogy ha megütik az egyik orcádat, akkor tartsod a másikat. Ennek ez nonsens lenne önmagában. De hogyha elhisszük azt, hogy ezt Jézus mondta, és Isten fog küzdeni értem. Az, hogyha nem veszem saját kezembe a küzdelmet, hanem teret engedek Istennek az erejének, és Istennek, hogy ő küzdjön én helyettem, hogy ezt hogyan csináljuk, hát a bizalom és a nyugalom az ennek a része. Ha hagyom, hogy ő küzdjön, akkor ott egészen más erőviszonyok vannak, mint az, hogyha na, akkor majd én megoldom. Ne akarjuk megoldani. Azt, hogy nem tudjuk, az egy másik kérdés. De ne is akarjuk, hanem adjunk teret ő neki. És ebben azt, hogy egyszerűen csak bízunk benne. És van, hogy néhány egyszerűen csak azt mondjuk, hogy nem, Istenem, ezt most te intézed. Jó. Tehát mondjuk azt, hogy nyugodjunk meg, legyünk nyugalmunk és bizalmunk az ő győzelmében. Akkor egy második dolog, hogy hogyan küzdünk. Tartsuk fókuszban, tartsuk a szemünket az igazán lényeges dolgon. Egyszer végighallgattam még, életemben hiszem kétszer voltam Londonban a Hillsong gyülekezetben, talán háromszor, de biztosan nem. Ott az egyik alkalom a lelki pásztor, az egész tanítás arról szólt, hogy keep the main thing, így mondta. És egyébként tök nagy bölcsesség van ebben, hogy a fontos dolog legyen a fontos dolog, prioritások. 2 Timóteus és 2:4-ben olvassuk azt, hogy Pál írja Timóteusnak, egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki őt harcosává fogadta. Ezt nem kell nagyon fétegetni. Tehát, hogyha... De egyébként most csak egy példa, még valahol ennek egy ilyen párhuzama is a munkahelyemen. Tehát, hogy én nekem sokszor az a kihívásom, hogy kapok egy nap 100 e-mailt, és a napi 8 óra nem elég nekem arra, hogy a 100 e-mailt feldolgozzam, de amelyik, ha meg is próbálom, és azt teszem, akkor nem haladok azokkal a témákkal, amiket nekem lenne dolgom, hogy én vigyem őket előbbre. Tehát, hogy elveszek a részletekben, és akkor nem tartom szem előtt a fontos és dolgokat. Tehát nekem ezzel nem tennem kell. Ezt tanulom, hogy néha hagyni kell. E-mail, egyrészt problémák, csomó probléma megoldja magát. Ugye? Tehát, hogy nem foglalkoztok vele pár nap, és már nem téma, hagyjad. És az ember meg közben belemegy. Tehát van, és szükséges, hogy az ember néha csak hátralépjen, és egyszerűen a szemét azon tartsa, ami igazán fontos. És nem belemenni apró cseprő dolgokba. Könnyű ezt mondani, mi akkor mondjuk reggel indulni kell iskolába a gyerekekkel, tudom. De valahol erről szól, hogy ez legyen, ez a harcunknak az eszköze. Az, hogy bizonyos dolgokkal nem foglalkozunk, hanem a fókuszunkat ráirányítjuk az igazán lényeges dolgokra. Akkor ami, hogyan küzdünk még? Ezt kicsit sietnem kell, de az egyik számomra kijelentés volt. Az 1 Timóteus 1-ben, amit Pál írja, most már felolvasom innen. 1 Timóteus 1.18. Azt a parancsot adom neked, fiam Timóteus, a rólad szóló korábbi proféciák szerint, hogy harcold meg a nemes harcot. Itt is harcról van szó. Na most ez valamilyen módon hangzik ebbe a fordításba. A King James-ben úgy hangzik, elnézést attól, aki nem ért angolul. This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. Tehát azt mondja, hogy ezek által egy jó harcot megharcolhass. A proféciák által harcolhass meg egy jó harcot. És ezen így, amikor gondolkoztam, azt mutatta meg Isten, hogy azok a proféciák, amiket mi kapunk, és tudjuk, hogy Istentől vannak. Én remélem, hogy tehát azért vannak ilyenek. Ugye? Tehát, hogy igen, az embernek, mikor mondanak dolgokat, akkor most bocsánat, a statisztika nem mindig olyan nagyon jó. Tehát van, hogy az ember, jó, ezt tudom, hogy nem Isten volt, vagy ez fogalmam sincs fel a polcra, de van, amikor az van, hogy ez Istentől van. Ezt tudom, hogy Istentől van, vagy sejtem, és később megerősítésre kerül. Ezek a mi hitben való küzdelmünknek az eszközei. És ezek által fogjuk tudni megharcolni, ezek által is a hitnek a harcát, mert ezekbe tudunk kapaszkodni, hogy de Isten azt mondta, és nekem azt mondta, hogy. És ha Isten azt mondta, akkor nem érdekel, hogy ő mit mond. Elmondom, mert releváns a dolog. Andrew Womack-nak az egyik bizonyságtétele, hogy az ő fia feltámadt a halálból, és ez úgy történt, hogy kapott egy telefont, hogy a fia hullaházban van, mert meghalt, és éjszaka közepén volt, szépen fölöltözött a feleségével, és elindult oda a városba, és közben azt mondja, hogy ahogyan imádkozott, eszébe jutott jutottak proféciák a fiával kapcsolatban, amik még nem teljesedtek be. És azt mondja, hogy na, várjunk csak. Hát ha ezek még nem teljesedtek be, és Isten mondta ezeket, ezeknek be kell teljesedniük. Tehát a fiamnak élnie kell. Kész. End of discussion. Vége az egésznek. Ennyi volt. A fiam élni fog. Itt a profécia, az az küzdelemnek az eszköze, és egyébként lássátok akkor meg ebbe azt, hogy például az, amikor itt próbáljuk azt, hogy picit figyelünk Istenre, osszuk meg egymással, ami, vagy tehát ha följön bennetek valami, lehet, hogy egy olyan proféciát mutat meg nektek Isten, amit ha elmondtok, a másiknak az életére meg fogja határozni, mert ő abba kapaszkodni fog. És hogyha ti ezt benézitek, szerintem nem fog egy az életéből az illető egy benézett proféciába kapaszkodni, mert Isten előbb meg fogja mondani nektek, hogy azt inkább engedd el. Azt inkább engedd el. Tehát én megosztott, na, felnőtt emberek vagyunk, senki nem olyan, azt gondolom. Tehát van hely a józanságnak, és van hely a bölcsességnek. De tudom jól, hogy én mondhatok akármit. Most ebből a tanításból is tudom, hogy csomó minden elhangzik, lesz közte néhány gondolat, ami tőlem van, lesz néhány, amit tudom, hogy Isten mond nektek. Vagy valakinek személyesen ez vagy az, ami lesz. Arra emlékezni fogtok. Tudjátok, kimegyünk az ajtón, mire emlékszünk a tanításból. Szépen beszélt az pap, ugye? Szépen beszélt. Lehet, hogy mi egymással, amikor megosztunk valamit, akkor egy olyan kardot adunk a másiknak a kezében, amivel ő küzdeni fog tudni az egész életében. Tehát nagyon-nagyon fölértékeli ezeket a dolgokat. Hogy figyelünk Istenre, most nem tudom, a József, a Jocó kapcsán az jut eszembe, hogy lehet, hogy mit tudom én, reggelire túl sokat ettem, és azért jut csak ez, nem tudom, de mindegy, elmondom neki, és majd a Jocó eldönti, hogy mit csinál vele. Ez egy tök komoly dolog. És szerintem ezért is van az, hogy Pál apostol azt mondja, hogy mindenki törekedjen, vágyjon arra, hogy profétáljon. Ezért van az, hogy Mózes azt mondja Józsuénak, hogy Józsué, van ott az a két ember a táborban, akik ott profétálnak. Mondjuk nekik, hogy ne csinálják, hogy profétálnak a táborban. Hát bárcsak Istennek az egész népe profétálna, ennyit mond rá Mózes. Bárcsak mindenki profétálna, bárcsak mindenki proféciákat mondanom a testvérének, amiket Istentől hall, és azok által épül a másik, megérti az elhívását, megérti Isten akaratát, és küzdeni tud ezek által. Timóteus is kapott proféciákat, és azt mondja Pál Timóteusnak, hogy Timóteus, emlékezz ezekre, és küzdjél értük, küzdjél általuk. Úgyhogy a proféciák is a hitnek, a harcának egyik eszköze. Akkor hát most felolvasom, mert ez úgy kerek, de nem megyek jobban bele a Efézus 6-ból az Istennek a fegyverzete, hogyha harcról van szó, akkor ez mindenképpen ide vág. Végezetül legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, teljeset, ne csak az egyiket vagy másikat, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindent legyőzve megállhassatok. Tehát álljatok elő, övezétek körül derekatokat igaz lelkűség, szerintem ez igazság szeretet, ha jól rémlik. Ragaszkodni az igazsághoz, ez az igazság, ragaszkodni hozzá. Öltsétek fel az igazság páncélját, páncél az engem véd, az igazság véd a hazugsággal szemben. Kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, a hitnek a pajzsa, már pedig megvan írva, megiratott, így van, amelyel a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok. Az üdvösség sisakját is vegyétek fel, védeni a gondolatainkat, védeni, mert fejünkben van a gondolkodásunkat, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde, amelyik az egyedüli támadó fegyver, amivel hasogatni lehet. A léleknek a kardja, és hát a szellemnek a kardja. Ezek mind a mi küzdelmünknek, a hitben való küzdelmünknek az eszközei. Akkor Jó, egy picit túl fogok lógni elnézést. A dicsőítést is egyébként a hitben való küzdelemnek a fegyverének tekinthetjük, és tekintsük. Miért? Hogyha két égés szakaszt megnézünk, ugye Máté 21.16-ban olvassuk azt, hogy Máté 21.16. Jézus pedig így, nem, 16, 21, 16, így van, és azt mondál neki, oké, akkor olvassuk a 15-östől, akkor értsük is, hogy ki mondott kinek mit. Amikor pedig a főpapok és írástudók látták a csodákat, amelyeket cselekedett, és a gyermekeket, akik azt kiáltozták a Jeruzsálembe való bevonuláskor, akik azt kiáltozták a templomban, Hozsánna a Dávid fiának, haragra gerjedtek, és azt mondták neki, hallod, mit mondanak ezek? Jézus így felelt, hallom, sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? És ott hagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Jézus azt mondja, idéz, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Most honnan idéz Jézus? Hogyha megnézitek, ez a 8. Zsoltárból van idézve. Lapozzunk a 8. Zsoltárhoz oda. Nagyon érdemes megnézni, amikor az Új Szövetségben van Ószövetségi idézet, hogy hogyan van az idézve. Nem azért, hogy na, benézték-e vagy sem, elrontották-e vagy sem, mert én azt gondolom, hogy az ige nem mond ellent magának sehol. Nem mond ellent. Viszont ha látszólagos ellentmondások vannak, és azon gondolkozunk, akkor kiteljesedik a jelentése annak, amit látunk és olvasunk. Érdemes. Tehát legyen ez egy alap, jó, hogy Isten nem skizofrén, tudja, mit beszél. Hogyha másképpen van idézve az igén belül egy másik ige szakasz, akkor nézzük meg, hogy hogyan egészül ki a jelentése ezáltal. 8. Zsoltárnak a 2. versét, ha olvasom, bocsánat, ebben egy 3-as. A csecsemők és csecsszopók szája által erősíted meg hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Hogyha azt mondjuk, ez ugyanaz, tehát Jézus azt mondta, hogy csecsemők és gyermekek, csecsszopók szája által szereztél dicséretet. Itt pedig azt mondja, hogy erősíted meg hatalmadat ellenfeleiddel szemben. Én azt gondolom, hogy közelebb áll az eredetihez, ami azt mondja, hogy erőt szereztél. Erőt szereztél. Tehát Jézus, ahelyett, hogy azt mondja, erőt szereztél, azt mondja, hogy dicséretet szereztél. Tehát, hogyha azon gondolkozunk, hogy a dicséret, Jézus kicserélte az erőszót dicséretre. Tehát a kettőnek van köze egymáshoz. Én azt gondolom, ebből dicséretben erő van. És egyébként ez körülbelül összecseng azzal, amit amúgy is gondolunk erről, hogy milyen ereje van annak, amikor ugye Isten az ő népének a dicséretei között lakozik. Amikor dicsőítünk Istennek a jelenléte valahogyan közöttünk megjelenik, kiárad, és ebben erő van. Éppen ezért gondolom azt is, hogy amikor Saul az a gonosz lélek gyötörte, és akkor Dávid neki állt valami dalt játszani, hát gondolom nem popzenét játszott neki, meg nem tudom, mit csinált. Szerintem valamilyen zsoltárt játszhatott neki. Az a gonosz lélek elment onnan. Tehát amikor dicsőítünk, vagy akár ebben lehetünk tudatosak is, akár berakunk otthon nem dicsőítő zenét, hogy hallgassuk. Ebben erő van. Ebben erő van. Tehát konkrétan itt írt a Zsoltárnak a 3. verse, elnémítja az ellenséget és a bosszúállót. Elnémítja, vagy a King James-ben still van, tehát megállítja. Tehát ez, állj, és csönd. És még egy dolgot, de azt már csak felolvasom innen. A Jelenések könyvében olvassuk azt, hogy az ördög kapcsán, sátán kapcsán, hogy de legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük beszédével, mert nem kímélték életüket, mint halálig. Itt a bizonyságtétel beszéde az, ami eszembe jutott ennek kapcsán, hogy a mi bizonyságtételünk az, hogy Isten mit cselekedett a mi életünkben, és az erről való, ahogy ezt megosztjuk emberekkel, ezzel kirántjuk az ördög lába alól a talajt. Ezzel nem lehet vitatkozni, nem? Tehát az az én bizonyságtételem, hogy velem az történt, hogy most lehet erre azt mondani, hogy ezt te rosszul gondolod, lehet, hogy rosszul gondolod, tehát itt vagyok, és én mondom neked. Én találkoztam Jézussal. Találkoztam. Ma reggel is beszéltem. Többször ilyen van, hogy itt az utcán ott vagyok, és akkor mondom valakinek, hogy Jézus egy személyes kapcsolatra vágyik vele. Én is szoktam vele rendszeresen találkozni, meg beszélgetni. Ma reggel is találkoztam vele, és akkor így néznek rám. Volt egy ilyen fiatal srác valamelyik parkba, és akkor 12-13 is lehetett, és akkor ott ült mellette egy nagyobb srác, és akkor a fiatalral beszélgettem, és mondom, de én találkoztam a Jézussal, és akkor így néz rám, és akkor mellette az idősebb mondta, hogy ne úgy elhidd neki, nem normális, de... Pedig én találkoztam vele. Tényleg, ki kell fejtem, nyilván, meg ki is fejtem, de ez az én bizonyságtételem. Aztán gondoljanak hülyének, ő dolga, ezt már ő dönti el vele, de ezzel nem lehet vitatkozni. Én mondom neked, hogy találkoztam vele. És ez valahol diadalt arat. Ez is a diadalnak a része, a küzdelmünknek a része, ami által a diadalmunk valósága lett. Ámen, bocsánat, kicsit túl húztam, és akkor ugye, hogy mégis ott a ajtó után is esetleg valami még maradjon néhány dologból. Ebben pont most mondtam el, hogy Isten úgyis eszedekbe jutatja, amit ő mondott. Mindegy, miért küzdünk? Küzdünk azért, hogy az evangélium terjedjen, Isten országa növekedjen. Küzdünk azért, hogy a mi személyesen az elhívásunkat betöltsük. Küzdünk azért, hogy a hitet megtartsuk. Hogy azt ne tagadjuk meg, ne higítsuk föl, ne kössünk be a kompromisszumot, és a szeretetért küzdünk. Küzdünk, nem Isten ellen küzdünk, hanem a test ellen küzdünk, a bűn ellen küzdünk, magunk ellen küzdünk, az ördög ellen küzdünk, és gondolatok ellen küzdünk, gondolatrendszerek ellen. És mi által? A békesség, a nyugalom által, azáltal, hogy a fókuszunkat a lényeges dolgokon tartjuk, proféciák által küzdünk, Istennek a fegyverzete által, dicsőítés által, és a bizonyságtételünk által, ezekről beszéltem most. Isten, köszönöm, hogy ami releváns, és ami tőled van ebből, az meg fog maradni. És imádkozom azért, hogy ebben a küzdelemben mi szerinted való módon álljunk, és teret adjunk neked. Amen. Jó, 12 óra 4 van, mit csináljunk? Motoszkál valakiben valami nagyon, hogy most te gondolat megosztani, kérdés? Ha igen, akkor szerintem nem motoszkál, nem mondjátok. Ha ilyen nincs, akkor meg valamit mindjárt csinálunk. Akár Zoomon is nyugodtan mondjátok. Igen, egy szíves. Köszönöm. Vagyis Bence mindjárt kihangosítja a Zoomot, hogy halljuk is. Jó, illetve a felvételt azt ne állítom.